Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Jó napot kívánok! Március 5-én lesz 700 éve, hogy Visegrádon megszületett első Nagy Lajos király, akinek az uralkodása a magyar középkor leginkább virágzó korszaka volt. Az általa épített palotáról, a királyi család életéről, Nagy Lajos emlékezetéről is hallhatnak Buzás Gergelytől, a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma igazgatójától a mai közkincskereső nagyobbik részében.
Tulajdonképpen Magyarország virágkorát hozta el az ő uralkodása. Ő volt a legsikeresebb magyar uralkodó, bőven sikeresebb volt ugye a sokkal jobb propagandának örvendő Mátyásnál is, és Lajos idején valóban az ország egy olyan virágkorát érte, ami többek között éppen ennek a királyi rezidenciának a kiépítésében is lemérhető. Soha többet, sem korábban, sem később nem volt olyan uralkodó, aki ilyen nagyságrendű rezidenciát tudott volna felépíteni, talán csak Zsigmondnak a budai építkezései mérhetőek ehhez a visegrádi palotához.
Ezután egy most megjelent könyvről, a Budavár története időrendben harmadik részéről, az újkort és a reformkort bemutató kötetről beszélgetünk az egyik szerzővel, Farbaki Péterrel, a Budapesti Történeti Múzeum munkatársával.
Nem főváros, ekkor Buda, Pozsony a főváros, ugye már a török kor alatt végig, de tulajdonképpen meg lehet figyelni azt a folyamatot, hogy Mária Terézia és még inkább II. József alatt, aki több kormányhivatalt, kormányszéket is áttelepített Pozsonyból Budára, hogy megindul a visszarendeződés főváros tekintetében, de aztán érdekes módon a 19. század közepére már nem Buda, hanem Pest az ország igazi központja.
Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Visegrádon Buzás Gergely régész művészettörténésszel, a Magyar Nemzeti Múzeum Mátyás Király Múzeuma igazgatójával beszélgettem.
Most a visegrádi királyi palotában vagyunk, egész pontosan az én irodámban, ami valójában Nagy Lajos király egykori nagyterme, palota nagyterme falai között van. Ugye ez az a nagyterem, ami a palota legnagyobb díszterme volt, mint egy 40 méter hosszú, 12 méter széles hatalmas terem, amit aztán később az újkorban felosztottak kis helységekre, és hát az egyik ilyen helység az, ami most a múzeum restaurátor műhelyében az én dolgozószobám.
Viszont amikor Lajos megszületett, akkor ez a nagy terem, meg ez a palotaszár még nem állt.
Így van, hiszen 1326-ban született, néhány évvel azután, hogy apja első Károly Visegrádra költözött és ide helyezte a székhelyét, akkor még ez a Nagy Lajos által az 1340-es évektől kiépített palotának tulajdonképpen egy előzménye volt csak. Hogy pontosan mikor és hogyan, ezt is nehéz tudnunk, hiszen valójában ez éppen 1326-ból, tehát Nagy Lajos születésének évéből van egy adatunk, ami a visegrádi alsóvárban lévő kápolnát, pontosabban a várban lévő Szent János kápolnát említi, mint exempt kápolnát. Ez valószínűleg arra utal, hogy ekkor még a királyi lakóhely az elsősorban itt a várban, az alsóvárban lehetett. Ennek régészeti bizonyítéka is vannak, hogy 1323 körül első Károly nagyon jelentős mértékben átépíti az alsóvár lakótornyát, amit ma Salamontorony néven ismerünk, illetve a körülötte lévő belső várat is ekkor építi ki. Viszont ezekben az években már elkezdődhet annak a városi kúriának az építése, amit először 1330-ban az Ácsfelincián merénylet helyszíneként említenek. Így azt tudjuk, hogy 30-ban már itt lakik a királyi család, de hogy ez az épület mikortól volt Lajosnak a lakóhelye, és hogy vajon ez volt a születési hely, vagy a Salamontorony, hát ezt már nem tudjuk meg. Az viszont szinte biztosra állítható, hogy Lajos itt Visegrádon született, és mint ilyen, ugye ő az egyetlen magyar uralkodó, aki Visegrádon született.
Ez az az egykori Károlykori királyi palota rész, ami a jelenlegi udvar alatt állt, legalábbis egy része, tehát ma már nem látható.
Pontosabban a királyi lakóház volt az, ami az udvar alatt állt, hiszen ez egy nagy kiterjedésű kúria volt, számos épületből állt, ugye egy másik épületét éppen az elmúlt egy-két évben tártuk fel, már a mai királyi palota területén kívül attól délre, tehát igazából a Károlykori kúria nagyobb volt, mint a későbbi Nagy Lajos korban kiépülő királyi palota, de a központi épületei, tehát a királyi lakóépület épület és a nagyterem épület az valóban a mai udvar, illetve az udvar fölé emelkedő későbbi királyi lakóépület az ünnepelt északkeleti palota alatt került elő.
Károly és Erzsébet 1320-ban, vagyis 6 évvel Lajos születése előtt házasodtak össze. Hanyadik gyerek volt Lajos?
Hát, hogy pontosan hányadik gyerek volt, azt nehéz megmondani, ugye inkább csak a fiúkat tartották számon a középkorban, még egy királyi családban is. A krónika is ugye érthetően örökre a fiúkra emlékezik meg, és azt tudjuk, hogy a harmadik fiú gyerek volt Lajos. Ugye még ezt megelőzően született egy Károly nevű, illetve egy László nevű fia Károlynak és Erzsébetnek, azonban mind a ketten még nagyon kis gyermekként meghaltak, így vált Lajosból trónörökös, de Lajosnak volt még két öccse is, akik viszont jóval hosszabb életet éltek meg, hát Lajosnál nem hosszabbat, de ők megélték Lajos koronázását is, ugye ők voltak András és István.
És lánygyermekek? Nem tudunk lánygyermekekről a családból?
Inkább csak feltételezni tudjuk, hogy voltak lányok is. Egy lánygyermek eléggé valószínűleg feltételezhető, Katalinnak hívták, és a svejdnici herceghez ment feleségül. Az ő lánya volt, aztán az a svejdnici Anna, aki később ugye Károly császár, negyedik Károly császár felesége, és luxemburgi Zsigmondnak az anyja volt. Az ő Anzsu kapcsolataira utal az is, hogy amikor az apja meghalt, akkor az anyjával együtt Nagy Lajos udvarába költöztek, és tulajdonképpen Anna, svejdnici Anna itt nevelkedett fel Visegrádon Nagy Lajos mellett, valószínűleg azért, mert hogy a nagybátyja volt Lajos, de ezt sajnos a források így nem mondják ki. Viszont ez sok mindent megmagyaráz, például azt is, hogy Zsigmond hogyan épül be ilyen jól a magyar udvarba, hogy ugye Zsigmond szintén itt nevelkedik Visegrádon Nagy Lajos udvarába, és hát tulajdonképpen őt szemeli ki az egyik utódaként is Lajos király.
Első Károly, vagy más néven népszerűbb, megismertebb nevén Károly Róbert számos erénnyel rendelkezett. Ő volt az, aki az oligarchák uralma után gyakorlatilag egyesítette az országot, viszont az erényei közé már a kortársait sem sorolták a különösebb állhatatosságot, legalábbis a hölgyek tekintetében meglehetősen csapodárnak számított. Ugye még egy koronázása alkalmával is megrótták ezért a tulajdonságáért. Voltak más gyermekei is, más nőktől?
Igen, volt egy ilyen gyermekéről tudunk, Kálmán Győri püspökről, akinek egyes feltételezések szerint egy később a pozsonyi polgármesterrel házasította össze Károly a ágyasát, aki Kálmánnak az anyja volt, de valószínűleg nem ő volt az egyetlen. Kálmánt azonban jól ismerjük, hiszen ő fényes karriert futott be, mint fattyú gyerek, neki elsősorban az egyházi pálya ígért nagy előrejutást, és hát valóban a Győri püspökség megkapta. Ma is, aki a győri püspökvárba jár, akkor láthatja az Anzsu címert a struccfejes sisakdísszel, patkutharapó struccal a győri vár kaputornyán, amit ugye Kálmán püspök helyeztetett oda. Ő büszkén vallotta királyi származását, és hát Lajos, mint féltestvére, ezt nagyon is tiszteletben tartotta, és hát nagyon respektálta is Kálmánnak a jogait, bár ugye ezek korlátozott jogok voltak, hiszen öröklésre nem jogosított fel egy törvényen kívüli születés, mint tudjuk a középkorban. Ez azonban egyáltalán nem jelentette azt, hogy ne számított volna a király fia egy nagyon előkelő személynek, még akkor is, hogyha nem törvényes feleségtől született.
A 14. század első felében hogyan zajlott egy királyi családban egy szülés? Mennyire készültek rá?
Az egyik legfontosabb esemény volt a királyi családban a szülés, hiszen a trón öröklést alapvetően ettől várták, és ugyan Károly tulajdonképpen jól el volt látva a fiúkkal, hiszen hát összesen 5 fia született, tehát neki nem nagyon kellett azért aggódni, hogy ha nem lesz fiú gyermek, akkor mi történik a trónnal. Ugye ez egy elég ritka esemény egyébként a késő középkori Magyarországon. Gyakorlatilag a magyar uralkodóknak általában nem volt törvényes fiú gyermeke, hát kivétel második Ulászló, akinek viszont szintén csak egy fiú gyermeke volt.
Ugye kettejük között senkinek nem volt törvényes fiú utóda.
Igen, és hát ez mindig elég tragikus következményekkel is járt, hiszen Nagy Lajos halála után, épp úgy, mint Zsigmond halála után, vagy Albert halála után kitört a belháború, polgárháború, hiszen nem volt egyértelmű, hogy ki lesz majd az utód. Ez nem így volt első Károly halála után, hiszen ekkor már ugye a legidősebb fiú Lajos egyértelmű örökös volt, a nála fiatalabb testvérei szintén megkapták a maguk jussát, ugye András herceg Nápolynak volt a trónvárományosa, István pedig lényegében egy nagyon fontos kormányzati szerepet játszott Magyarországon, ugye éppen a András halála után a nápolyi háborúk idején lényegében ő lett az ország kormányzója, ez azért is történhetett így, mert lényegében akkorra várt felnőtté, tehát korábban még gyermekkorúnak számított, tehát korábban nem is játszott politikai szerepet.
Lajos szinte egészen biztos, hogy itt született Visegrádon, de itt is nevelkedett? Egyáltalán akkoriban az udvar mennyire volt letelepedve, mennyire költöztek ide-oda mondjuk egy pár hónapos gyerekkel?
Nyilván az udvar, a magyar királyudvar, mint ahogy a legtöbb királyudvar, szinte folyamatosan úton van. Ez azonban főleg a király személyét és közvetlen kíséretét jelenti. A királyné nem okvetlenül tart a királlyal, és főleg nyilván nem egy kisgyermekkel. Ugyanakkor azt is lehet mondani, hogy Károly eléggé ragaszkodott Visegrádhoz. Tehát ami aztán már Nagy Lajosra nem annyira igaz, hogy Visegrád egy egyedüli székhely lett volna, számára Károly számára az volt. Tehát neki 1323-tól egészen a haláláig Visegrád a székhelye. Minden jelentős eseményre, a király találkozóra 1335-ben, Károly halálára 1342-ben, itt Visegrádon került sor. És hát ugye 1330-ban a merénylet is itt történik. Tehát úgy tűnik, hogy jó eséllyel Lajos is a gyermekkorának a nagy részét azt itt tölthette Visegrádon. És valószínűleg ez magyarázza is azt, hogy amikor az apja meghalt és ő átvette a trónot, mindvégig egészen a haláláig Visegrádot tartotta meg hivatalos főrezidenciának, annak ellenére, hogy Lajosról tudjuk, hogy sokkal mozgékonyabb volt. Egyrészt a külföldi útjai is ugye fontosak, a nápolyi hadjáratok, rengeteg hadjárat Boszniába, Horvátországba, de az országon belül is sokat mozgott, és egy egész rezidencia hálózatot épített ki, ami nem volt jellemző Károlyra és az Árpád-kori elődeire, ők sokkal inkább alkalomszerűen utaztak. Lajosnak majdnem Visegráddal azonos rangú, vagy mondhatjuk, hogy azonos rangú rezidenciájává válik Buda, ami Károly idején nem játszott ilyen szerepet. Emellett kiépülnek olyan vidéki rezidenciák, mint Diósgyőr vagy Zólyom, ami inkább mondhatjuk, hogy egyfajta alkalmi rezidencia, vadászrezidencia, de azért sokkal több, mint egy egyszerű vadászház, illetve tudunk rengeteg vadászházról is, amit nagyon kedvelt és sokszor látogatott. Tehát ezek mögött Visegrád nem szorul háttér, be, ugyan, de kétségkívül a király tartózkodásoknak egy sokkal ritkább helyszíne lesz, mint ez Károly idején és Lajos gyermekkorában volt.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Nagy Lajos királyról.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.